Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai téma a nyers ételek gyógyerejéről szól, és a csíráknak az erőforrásainkban betöltött szerepéről. Közel áll hozzám ez a téma, megmondom őszintén, mert nagyon sok tapasztalatot sikerült szerezni ezen a téren, és sok mindent láthattunk, élhettünk át másokkal kapcsolatban is, hogy milyen gyógyereje van a nyers ételeknek. Szeretném rögtön a legelején elmondani, nem arról szól az előadás, hogy arra bátorítsam önöket, hogy csak nyerset egyenek, de azt mindenképpen célul tűztem ki, és úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha átgondolhatnánk, hogy több nyerset együnk. Gyümölcsöt és zöldséget nyersen, illetve csírákat, mert hiszen a gabonaféléket, a hüvelyeseket és a magokat is, persze azt önmagában is el lehet fogyasztani, de majd szót értek arról is, hogy érdemes beáztatni őket. Fogyasszunk bőségesen, hiszen az egészség forrása ez. Több oka is van annak, hogy erről beszélnünk kell, mert a magyar táplálkozási szokásokban jellemző, sokfelé, ahogy járjuk az országot, és meghívnak ebédre, vagy elmegyünk valahová étkezni, akkor a jellegzetessége, hogy körülbelül 80-90% vagy 95% főtt és ült étel, amit elénk tesznek, vagy hát amit eszünk, és csak pici 5-10% a nyers étel, de még sokszor az sem nyers, hanem akkor ecetben, ami legkárosabb, átáztatva, salátaféle, stb. Tehát ez rendkívül káros a szervezetre, hihetetlenül kimeríti a szervezetünknek az enzimkészletét. Edward Howell az Enzim táplálkozás című könyvében azt írja, hogy mindenki egy bizonyos enzimkészlettel születik, és amennyi idő alatt azt elfogyasztja, annyi ideig él. Szóval vannak ilyen összefüggések, hogy egy régi indiai mondás szerint a teremtő, amikor az ember megszületik, akkor az egész életére való mennyiségi ételt elétárja, mármint hogy ki megszabja pontosabban, és ki mennyi idő alatt eszi meg, addig él. Ha valaki mértékletes, ha valaki csak megfelelő mértékkel fogyasztja az ételt, akkor hosszú ideig él, ha valaki bőségesen, mindig jól lakva, degeszetömi magát, nem fog sokáig élni. Elgondolkodható ez, kísérletekkel alátámasztották ennek igazságát. Megfigyelték állatpopulációkban, ahol majdnem éheztettek állatokat, és egy kontrollcsoporttal, valamikor kétszeres mennyiségű életidőt tudott az állatcsoport patkánkísérletekben. Tehát elgondolkodható ez a téma. Azért is fontos ezeken elgondolkodni, mert a főtt étellel szemben a nyers ételnek rendkívüli előnyei vannak. Amikor megfőzünk vagy megsütünk valamilyen ételt, akkor a benne lévő tápanyagoknak a minőségét megváltoztatjuk. Megjegyzem érdekességként, hogy egyetlen élőlény van ezen a földön, aki megsüti, megfőzi az ételt, és tüzet ad az ételhez az ember. Semmilyen más élőlény nem teszi ezt. Elgondolkodható. Hát egy pár mondat erejéig azért forduljunk e téma felé. A tápanyagok nagy része használhatatlanná válik. Például a vitaminok nagy része megsemmisül, a C-vitamin, B-vitaminok. A B-vitaminok nagyon fontos szerepet töltenek be az étel megemésztésében és az emésztő enzimeknek a munkájában. Nem mellékes, hogy vajon épek maradnak-e, vagy pedig megsemmisülnek. Az ásványi anyagok szervetlenné válnak. Nyers formában szervesek az ásványi anyagok a gyümölcsben, zöldségben, és ezt tudja a szervezet a legjobban felhasználni, ellenben mind ásványvízben, mind pedig főtt vagy sült ételben lévő ásványok szervetlenné válnak, nem jól beépíthetők, vagy egyáltalán nem beépíthetők, de mivel bőségesen jelen vannak, akkor az érrendszert megterhelik, a vesét megterhelik. És ezért nem ajánljuk senkinek, hogy ásványvizeket fogyasszon rendszeresen, kúraszerűen igen, lehetséges, egy 3 hetes, 1 hónapos kúra, egy jó kis balatonfüredi ásványvízből ajánlom mindenkinek, de rendszeres fogyasztást nem ajánlok. Ahogy ott járok rendszeresen, kedves barátaim elmondják, hogy aki azt fogyasztja rendszeresen, szinte mindenkinek vese problémája lesz, vagy vesekő lesz, vagy pedig a szív- és érrendszeri problémák alakulnak ki. A fehérjék kicsapódnak, ismerjük a tojást, amikor megsütjük, megfőzzük, mi történik vele a folyékony tojásból, ugye mi lesz? A fehérjéknek van többféle szerkezetük. Egy térszerkezetük van, amikor ezt nevezik harmadlagos szerkezetnek, amelyben ilyen összegumancolt formában, de nem össze-vissza mégse. Olyan kötések alakulnak ki, amit harmadlagos szerkezetnek nevezünk, és amikor megfőzzük, megsütjük ezt a fehérjét, akkor az történik, hogy ezek a kötések módosulnak, vagy feloldódnak, vagy rossz helyen alakulnak ki, és a benne lévő aminosavak is sok esetben megsérülnek. Ez a szervezet számára problémát jelent, és persze ennek a fehérjének az emésztéséhez szükséges enzimkészlet elpusztul, ez az utolsó pont, nem tudja jól feldolgozni a már megsérült aminosavat vagy fehérje láncot, ezt nevezik polipeptidnek, ami a bél nyálkahártyáján beszivárog a vérbe, allergiás tüneteket vált ki, és megterheli a vesét is, mert a vesének a kiválasztásában problémát okoz. Toxikussá válik, magyarul mérgezővé. Tehát a sült főtt fehérjékről ennyit. A cukrok, amikor, és talán a kettőt együtt lehet említeni, a keményítőket, ugye, mert a keményítők tulajdonképpen nem mások, mint szaharidok, vagyis cukor molekulák megsokszorozott számban. A főzés hatására például a keményítők, az összetett keményítők ugye szépen lebomlanak kisebb egységekre, szénhidrát egységekre, emiatt könnyebben felszívódnak, megemelik a vércukorszintet, és ha tovább főzzük, sütjük például mondjuk a gabonaféléket, akkor elkásásodnak, elragacsosodnak, gondolom mindannyian ismerjük ezt a jelenséget. Annál nehezebben emészthető, egy ilyen ragacsos, keményítős forma alakul ki, ha pedig még tovább sütjük, főzzük, ugye, akkor a karamellizálódás, vagyis a megbarnulás jelentkezik. Gondoljunk például mondjuk a kürtös kalásnak a barna cukor felszínére, ugye, ilyen fényes, tükrőszerű barna felület jön létre, ekkor már toxikussá és mérgezővé válik a cukor, amikor megégetjük. A zsírok rákkeltő oxidációs folyamatokon mennek keresztül. Az egyik legerőteljesebb rákkeltő tényező az égetett olaj, vagy égetett zsír, vagy az állati zsíradék, amit fogyasztunk főtt vagy sült formában. Tehát érdekes, elgondolkodható, és hát persze, ami talán a legfontosabb a mi szempontunkból, az enzimek. Az enzimek 46 fok környékén minden enzim elpusztul. Az enzim fehérje természetű anyag. Van benne egy fehérje természetű egység, és egy úgynevezett prosztetikus csoport, ami nagyon sokszor vitamin egységnek tekinthető, és a kettő együtt egy egységet alkot, nagyon erős katalizátorok. Minden életfolyamatot enzimek működtetnek, a szervezetünkben 2-3, sokak szerint 4-5 ezer enzim is van, a máj termeli ezeket, és rendkívüli szerepük van az egész élet minőségében, de az emésztő enzimeknek a működését mindannyian ismerjük. Rendkívüli jelentőségű, mint egy 50 éve tudjuk már ezt. Ez a könyv, amit különben ajánlok figyelmükbe, Enzimtáplálkozás címmel írta Edward Hovell, részletesen leírja az 50 év kísérleteit, hogy milyen kísérleteket végeztek nyers és főtt ételekkel, és ebben nagyon sok törvényszerűséget feltár, amit addig nem tudtunk. Tehát nagyon-nagyon fontos az enzim kérdés és a táplálékaink enzim minősége. Ezért beszélünk többek között a nyers ételekről. Tudnilik, amikor nem főzzük, nem sütjük az ételeket, akkor ez az enzim készlet megmarad, és valahogy különleges módon a Teremtő úgy alkotta meg a táplálékainkat, hogy az esetek többségében az illető táplálék megemésztéséhez szükséges enzim benne van a táplálékban. Például mondjuk a hús. Ugyan nem ajánlok senkinek húsfogyasztást, mert gondolom volt már elő szó, hogy milyen problémák jelentkeznek, de nem ez a témánk. De például a húst magára hagyják, például nagyon sokszor az oroszlánnak vagy ragadozóknak a gyomrában van egy olyan egység, amikor ott pihen a hús, mindenféle emésztő enzim nélkül, és akkor ott elkezd önmagától megemésztődni a katepszin nevű enzim hatására, és a kutyák nagyon sokszor fogják a húst, amit kapnak, és elássák valahol. Egy-két nap múlva oda mennek, és elkezdik enni, sokkal könnyebben megemészhető, persze nem túl gusztusos. Na de hát mit csináljunk, benne van a katepszin nevű enzim. Na de most ne erről foglalkozunk, ugyanígy van a tejtermékben is, ezért amikor pasztorizálják a tejet, hány fokon? 70-80 fokon összes enzim elpusztul. Ezért a tejben lévő kálcium nem jó forrás, mert van többletként, de nem beépül, hanem lerakódik csontarajokban, szív- és érrendszeri betegségek formájában, epekő, vesekő formájában. Nem jó a tejnek a kálcium, de gondolom Tóth Gábor erről beszélt. Ha a főtt ételeknek a megnövekedett áthaladási ideje az emésztőrendszeren nagyon fontos, megfigyelték, mivel a nyers ételekben lévő rostok nagyon nagy mértékben segítik a táplálék továbbhaladását, ingerlik a bélbolyhokat, ezért sokkal gyorsabban megyünk vécére, és ez nem mindegy. Mert a legtöbb rák, nem tudom, tudjuk-e, vastagbélrák, ami azt jelenti, a sok fehér lisztes termék, a sok, ami rost nélküli, a sok cukor, édesség miatt, a sok állati termékfogyasztása miatt, állati termékekben nulla rost van, csak hogy tudjuk, nulla rost. A nyers ételekben viszont van bőségesen. Azt sem említettem, hogy amikor a gabonaféléket sokáig főzzük, ha nem csak enyhén pároljuk, a bennük lévő rost is megsérül. Pedig a rostnak pont az lenne a szerepe, mint egy írja Edward Hovell, mint egy szivacs, ami magába szívja a fölösleges epét, a fölösleges toxinokat, a fölösleges mérgeket. Tehát rendkívüli jelentősége lenne a rostnak, amennyiben viszont a rost megsérül, és nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nem tudja elvégezni ezt a szerepet. Magyarul sokáig pang az étel a gyomor a bérrendszerben. Valakinek egy nap egyszer van széklete, valakinek egy héten van egyszer, valakinek egy hónapban egyszer, valakinek fél évben van egyszer. Ismertem egyszer egy ilyen kismamát, fél évben egyszer ment. Nem tudom, mi történt itt bent, vagy hova ment, de aztán közben mégiscsak megtudtuk, mert vannak ilyen felvételeink, ha valaki szeretne elszörnyűködött témákat látni, akkor szeretném, nézze meg az interneten ezeket a képeket. Ilyen kőolajszerűen bekeményedett, gumiszerű alakulatok, amiknek a szagát, azt hiszem, ha itt el nem bírnánk viselni, hogyha valaki ezt értem, mert szagolna, iszonyatos. Hogy mivé válik az emberben, és ennekben olyan mérgező bombák az emberben, hogy teszik tönkre az egész szervezetét. Nagyon sok embernek az úgynevezett obstipáció vagy székrekedés miatt van a nőknek nemi szervi problémáik, hastályi problémáik, szívési rendszer és más egyéb problémák, majdnem mindig visszavezethető. Úgy tudjuk megállapítani, hogy jó-e az emésztésünk, hogy ahányszor eszünk, annyiszor van székletünk. Ez törvény. Ha nem így van, akkor már gondolkodni kell, hogy valami baj van. És ennek törvénye van, ezt nem kitaláltuk, vagy valaki elgondolta, hanem így működik a szervezet. Én nekem így működik. Amikor megesszük az ételt, 20 perc múlva a gyomor elkezdi a perisztaltikus mozgást végezni. Ez természetes dolog, hiszen össze kell emésztő nedvekkel keverni a gyomor. És ez a mozgás, ez a hullámszerű, úgynevezett féregszerű mozgás végig hullámzik a vékony bélen, végig hullámzik a vastag bélen, és végig dolgozza. És akkor, amikor itt betelítődik, ott agyag megmaradás törvénye, be meg ki, ugye? Kapu be, ki, kimegy. És ez történik pontosan. Ekkor egészséges az ember. Amennyiben nem így van, de megjegyzem, hogy még igazán egészséges esetben nem is 24 óra múlva, hanem 16 óra múlva már távozik a széklet. De minden esetre az a lényeg, hogy a nyers ételek nagy mértékben segítik a helyes táplálékhaladást. Kuchakov nevezetű svájci orvos 1920-as években 300 kísérletet végzett nyers és főtt ételekkel, állatokon, embereken, természetesen hát emberi módon, önkéntes emberekkel. Ebben a Szigorúan Bizalmas című könyvben, amit a 2001 kiadó adott ki, rendkívül érdekes dolgokat ír le, már 100 éve tudjuk ezt, hogy mi történik, és egy olyan törvény fedezett fel, amit számtalanszor bebizonyítottak újra, tehát nem kérdés. Megfigyelték, hogy ha főtt ételt eszünk, és 5 perc múlva, 10 perc múlva vért vesznek tőlünk, a fehérvérsejteink száma elkezd növekedni. Étkezés után egy órával valamikor már kétszeresen, magyarul mit jelent ezt, tudjuk? Tessék? Immuntevékenység, magyarul védekezni akar, harcolni akar, küzd vele, ellenség. Elgondolkodható, nem? Amennyiben almát eszünk, vagy egy salátát eszünk, és vesznek vért, semmi fehérvérsejt szaporulat nincs. Ezt nevezte ő el emésztési leukocitózisnak. Emésztési leukocitózisnak, és ebben a cikkben leírja, de más helyeken is olvastam róla, rendkívül értékesek a kísérletei, hogy kikísérletezte és megfigyelte, hogy hogyan kell enni, hogy ne legyen emésztési leukocitózis. És az eredményt tudják mi? Nyers étellel kell kezdeni mindig az étkezést, alaptörvény. Bőséges nyers étkezéssel, reggel gyümölccsel, délbe, ebédnél zöldséggel. Mindegyik egy jó nagy tál, a legjobb lenne azzal jól lakni. És amikor már majdnem jól laktunk, akkor egy kis gabonát vagy olajos magvat reggel, délbe pedig hozzá egy kis rizst, krumplit vagy valami pörköltet, mármint persze növényből, illetve rakottakat, vagy ami jól esik. És azt is megfigyelte, hogy a főtt étel sem lehet tragédia, hogyha nem visszük 75-80 fok fölé. És itt van nagy jelentősége a pároló edényeknek, illetve azoknak a cepter edényeknek, amikor a zöldbe bemegy a kis mutató, és ott gyorsan lekapcsoljuk a edényt. Mert megfigyelték, hogy 75-80 fok környékén, de ne azzal kezdjük az étkezést, hanem a nyerssel, akkor nem jön létre az emésztési leukocitózis. Ez nem mindegy, hogy ellenségként kezeli az ételt a szervezetünk, vagy pedig barátként. A főtt ételeken mit kell rágni? Egy főzelékem. Egy spenótom. Egy puha fehér kenyérem. Stb. Tehát nincs mit rágni rajta, ugye? Csak maszikoljuk a szánkba, aztán lenyeljük. Nem keveredik rendesen a nyála, és megfigyelték, akik nem rágnak rendesen, azoknak az állkapott csont sűrűségük megváltozik, és a fogaknak a mész, illetve kalcium tartalma nagy mértékben csökken, és nem tud úgy regenerálódni, mert a fognak hihetetlen önregenerálódási képessége van. A repedéseket, a problémákat szép lassan belülről tudja egy határig természetesen rendbehozni. Ha nem rágunk erőteljesen, akkor el fog erőtlenedni. Hát megfigyeltek, hogy a teniszezőnek az ütő kezében 40%-kal nagyobb a csontsűrűség, mint a nem ütő kézben. Én is ismertem egy szobrász hölgyet, akinek a kezében, mindig jobb kezében volt a kalapács, a másikban csak a kis véső, ugye? Hihetetlen volt megnézni a két karnak a erőviszonyát. Magyarul használjuk a fogainkat. A fogromlásáról talán nem is nagyon kell beszélnem. Megfigyelték, és ezt magamon is megfigyeltem. Amikor nyers ételt eszem, vagy úgy eszem, ahogy elmondtam, egy kis főtétellel, akkor egészen más a közérzete az embernek étkezés után, nem nehezedik el, nem álmosodik el. Azon tudjuk lemérni, hogy helyesen étkeztünk-e, hogyha étkezés után nem álmosodunk el. Megfigyeltem sportolóknál, nem tudom kik sportolók, de balettiskolában tanítottam a Markó Ivánnál 8 évet, és én nagyon sokat beszélgettem a fiatalokkal, amikor balettoztak, mert a balettozás az aztán hihetetlen sportteljesítmény. Elképesztő, hogy 3, 4, 5, 6, 8 órákat képesek táncolni, ugrándozni, meg a legerőteljesebb mozgásokat végezni, és kérdezgettem, hogy mit esznek, meg hogy esznek, ugye? És ők mondták, a sokat mozgó ember nem eszik sokat. Pont fordítva gondolnánk, ugye? Elnehezül az ember, és akkor nem lehet rendesen mozogni. Nálunk pont fordítva, minél kevesebbet mozgunk, annál többet eszünk. Ez az általános szokás. És megfigyelték, Kucsakov egy rendkívüli kísérletet mondott el, most nem mondom el, mert picit hosszú, de nagyon érdekes, patkányokkal végezte, hogy akik olyan étket kaptak, mint az emberek, patkánycsoport, és akik természetes, szabad, nyers ételeket ettek magukat, gabonát, stb. Között milyen volt a viszony? Ugyanazok a betegségek, degeneratív betegségek alakultak ki annál a patkánycsoportnál, akik úgy ettek, mint mi. Mármint az átlagos magyar ember például. No hát ezek után lépjünk tovább. Érdemes átgondolnunk, hogyha ennyi előnye van, csak amit idáig elmondtam, kedves hallgatók, és ezeket mind tudományosan alátámasztott igazságok, ezeket nem valaki kitalálta, nem valami divathóbort eredménye, hanem ezeknek utána lehet nézni. Én azokat az információkat, amiket itt elmondtam, hogy mi történik a szénhidrátokkal, stb. Orvosokkal beszéltem végig, tehát ezen el kell gondolkodnunk, hogy több nyerset együnk, és másképp készítsük el az ételeinket. Nem könnyű lemondani a sok éves tradíciókról. Sokak számára könnyebb az embernek a hitvallását megváltoztatni, mint az étkezési szokását. Kedves hallgatók, nem véletlenül ott az Édenben Ádám és Éva, amikor ott állt a fánál. Kívánatos volt az a szemnek, pedig nem volt éhes. Tehát érdemes átgondolni, hogy több nyers ételt fogyasszunk. Itt ennél a pontnál engedjék meg, hogy két költői alkotásból idézzünk. Az egyik Ovidius, a másik pedig a Könyvek könyve. Mind a kettő ősi forrásból merít. Ovidius azt mondja, a régi hagyomány alapján, néphagyomány alapján visszagondolt arra, hogy kérdezték a régi bölcseket, hogyan éltek az emberek. És erről szól ez a kis rövid vers. A másik pedig a Biblia. A Bibliában a teremtés történet végén, amikor az embert megteremtette az Úr, akkor mondott neki egy mondatot. Egy mondatot. De ennek az egy mondatnak a uszájában él az egész korszerű táplálkozástudomány. Megdönthetetlen mondat. Érdemes ezt meghallgatni, időzni fölötte. Személyesen nekem például, mert feleségemmel együtt, akit mindjárt szeretnék bemutatni, ő fogja ezeket a verseket elmondani, Horváth Zsuzsanna. Amikor ezt megtapasztaltunk, ezeknek a mondatoknak a hatalmas nagy súlyát és erejét, tényleg egy életet lehet rájuk építeni, tévedhetetlenek. Hallgassuk meg ezeket a gondolatokat.
Ovidius az aranykorban. Az aranykorban az étel gyümölcs volt. Senki nem merészelte száját véres hússal beszennyezni. Akkor a madarak biztonságosan repülhettek a légben. A félénk nyulak szaladgálhattak a cserjésekben. És a halaknak nem kellett félni hazug csalétkektől. Mindenkinek nyugalma volt. Igazi béke honolt. Mózes első könyve, első fejezet, 20. verse. És mondta Isten, ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül.
Milyen egyszerű mondat. Gyümölcs, maghozó fű, gabona, olajos magvak. Kezdetben ez volt a táplálék. És aztán a bűneset után a Teremtő a zöldségféléket is beiktatta. Nem véletlenül a zöldségfélékben, a zöldekben nagyon sok gyógyerő és regeneráló erő van. Ez a négy táplálék, ugye, amik közöttük vannak a hüvelyesek is. Tehát érdekes, hogy a legelején a Biblia erről szól, és a legvégén erről szól, hogy így volt, és így lesz. És közte élünk mi. Érdekes, hogy csak az özönvíz után engedte meg a Teremtő a húsfogyasztást, nem azért, mert ő akarta, az Isten nem változik, ő pontosan tudja, hogy működik az ember, hanem mert az ember akarta. És ott is csak azt mondta, hogy megehetitek, de azok közül is csak a tiszta húsoknak, a tiszta állatoknak a húsát. Ez egy külön nagy téma, nem megyek bele, csak jelzem, hogy érdekes ezen elgondolkodni, hogy mi volt kezdetben. És amikor láttunk például olyan filmet táborainkban, ahol szeretettel hívom önöket, Bózsván, az Emplénhegységben vannak életmód táboraink, kettő is. Törökkoppányban, Somogy dombságban, Siófoktól délre 40 kilométerre lévő táboraink. A Vajdaságban élő étel, nyers étel táboraink, amit jó magam vezetek. Tehát szeretettel hívjuk önöket, megvannak a tábori programjaink, majd ebből tudnak kapni. És ott rendszeresen megnézünk egy filmet, cukorbetegekről szól, nem akármilyen cukorbetegek, nagyon súlyos állapotban lévő cukorbetegek, 30 nap alatt, 30 nap alatt nyers étel alatt, hogy vitték le a cukorszintjüket olyan mértékben, hogy nem kellett inzulint fogyasztani. Voltak első típusúak és második típusúak. Ott lebontva a napra végigvezeti a film. Nyers ételt ettek csak. De azóta jó néhány rákos embert ismertünk, aki nyers étel hatására meggyógyult, aki áttért. És nagy mértékben regenerálódott a szervezete. Hát én arra gondoltam, hogy így felsorolásszerűen néhány dolgot önöknek felvillantok, hogy mi az, amiért érdemes fogyasztani több nyerset, illetve javaslom azt, hogy érdemes megpróbálni azt is, mint hogy mi is rendszeresen megpróbáljuk, hogy csinálunk egy-egy kúrát. Például egy héten egyszer egy napot nyerset eszünk. Vagy csak levet iszunk. Frissen préselt zöldség vagy gyümölcslevet. Ma is például cékla, sárgarépa, almalevet ittam délelőtt, rendkívül jól éreztem magam. Hihetetlen mennyiségű vitamin és ásványi anyag kerül az ember szervezetébe, és délben pedig, amikor ebédeltünk, akkor majd a feleségem el fogja mondani, egy nyers levest tettünk, a receptjét majd kivetítjük és megkóstolhatják. Nem tudom megunni, annyira finomak ezek az ételek. Na mindegy, szóval amikor egy héten egyszer egy napot megpróbálunk nyerset fogyasztani, a szervezetünk megköszöni. Persze a legjobb lenne még emellett egy napot böjtölni is, mert a nagyon kevesen juthatunk hozzá a biotermékekhez, és a szervezetünkbe bekerült mérgek, szennyezőanyagok, Budapest, város, levegő, víz, stb. Egy hét mérge egy nap böjttel eltávozik, sok vízzel, sok vízfogyasztással. Régen sokan így éltek, most is sokan így élnek, mi is törekszünk erre. De érdemes megcsinálni, főképp nyáron, augusztus-szeptember környékén, mint ahogy mi is rendszeresen csináljuk, hogy egy hetet, két hetet, három hetet, négy hetet, öt hetet, hat hetet, nyolc hetet, csak nyerset eszünk. Nem kell félni, hogy mit tegyünk. Ugye ott a dinnye, ott vannak a szőlők, ott vannak a cseresznyétől kezdve, ahogy jönnek a gyümölcsök és a zöldségfélék, és meg lehet tanulni rendkívül finoman elkészíteni ezeket, hogy ugyanolyan érzete legyen az embernek, mint hogyha a megszokott állagú ételeket enne. Például rendszeresen fogyasztunk, mint ahogy ma is fogyasztottunk ebből, hogy csirát, hajdina csirát, amit a legjobban ajánlanék mindenkinek, a legkönnyebben készíthető el. Egy-két nap múlva már kész a hajdina csíra, abszolút semleges ízű, hogyha mondjuk egy tál hajdinára teszünk mákot és mézet, pont olyan íze van, mint a mákos tésztának. Hogyha egy kis fokhagymás, citromos, sós levet öntünk rá, akkor pont olyan íze van, mintha pecsenyes, zsíros rizst ennénk. Hajdina csíra. Majd elmondom, hogy kell készíteni. Az legelején a legnehezebb, először is egy napig beáztatjuk, vagy fél napig, utána pedig 5-ször, 6-szor, 10-szer át kell mosni, mert, és már akkor, ha itt vagyok, elmondom, a magok azért, hogy ne csirázzanak ki, miközben tároljuk őket, csirázásgátló enzimek vannak bennük, és olyan anyagok, amelyek gátolják, hogy kicsirázzanak. Ez így jó. A gabonáknál is így van. És ezért, hogyha áztatás nélkül fogyasztjuk ezeket a gabonákat, akkor a bennük lévő emésztésgátló vagy csirázásgátló anyag a mi szervezetünkbe kerül, és ott is gátol folyamatokat. Ezért nem szerencsés, ezért szoktuk mondani, áztassuk be. Mert a beáztatás hatására ezek az anyagok elkezdenek kioldódni, főképp ha ázik a vízben a hajdina. És fél nap vagy egy nap múlva, amikor öntöm le a levet, alig tudom leönteni, olyan géles. És ezért vagy 6-szor, 8-szor, 10-szer át kell öntenem, ugye mindig? Feltöltöm az edényt, és addig öntöm, hogy ne menjenek ki a magok, de nagyon sokszor pont a töredezett meg a nem jó magok, azok ki is mennek, menjenek csak. És mondom, jól átöntözöm, utána egy ilyen üvegbe teszük, aminek van egy ilyen kis szűrő a tetején, leengedjük a vizet, és letámasztjuk 45 fokos szögben, másnapon már megjelenik a kis csíra, még egy napot várunk, beteszük a hűtőbe, egy hétig ott áll a hagynina csíra fogyasztható formában. Na, a feleségem azt szokta csinálni, kedvenc ételünk, hogy kivesz egy marékkal, két marékkal, beteszük a turmixba, kiveszi a hűtőből a megfogyasztott szedret, medgyet, szilvát, összetörmixoljuk, és olyan lesz, mintha pudingot, vagy fagylaltot, vagy nem tudom, mit ennénk. Esetleg egy kis méz, egy kanál méz. Hát, és minden nyers benne. És minden finom, csodálatos. Ízlés szerint teszünk egy kis olívaolajat egy kis üveg aljába, amit össze kell majd ráznunk. Belenyomunk 5-6-8-10 gerezd fokhagymát, egy fél citrom vagy egy citrom levét, egy kicsi sót, összerázzuk, ízlés szerint, és kész. Ennyi az egész. De amikor kúrát végzünk, nyers kúrát, kedves hallgatók, először kétségtelenül, mivel méregtelenít a szervezet a sok ásványi anyag hatására, a szervezet kezdi lebontani a méregraktárakat. Előfordulhat az első időszakban, hogy kókattak leszünk, fáradtak, vagy valamilyen fájdalom jelenik meg, örüljünk neki, ez a gyógyulási krízis. Ilyenkor felszínre kerül a szervezetünkben az ott lappangó méreganyag. De ezek elmúlnak. És emlékszem rá, amikor a legelőször 10 évvel ezelőtt csináltunk egy 3 hetes nyerskúrát, hát az első héten én nagyon szenvedtem, sosem csináltam ezt. Nem tudtam, mit tegyek már, hogy valahogy a jólokottság érzetem meglegyen, mert ugye nem szoktam a könnyű ételekhez, de hát aztán valahogy átszenvedtük, a második hét már könnyebb volt, a harmadik hét vége felé pedig, ugye Győrben mindig van egy kis tavunk, ahol szoktunk körbe-körbe futkározni, 2-3 kört szoktunk futni. Hát a harmadik hét végére futunk, 2 kör, 3 kör, hogy érzed magad? Jó, fussunk még. 4 kör, 5 kör, 5 kör, hát hogy érzed magad? Nem, semmi fáradtság, fussunk még. 6 kör, 8 kör, 10 kör, 11 kör, 12 kör. Hihetetlen, mi történt velünk? Hát persze az igaz, hogy lemegy 8-10 kiló, ugye, fölösleg. Meg olyan dolgok is, amelyek a kötőszövetben, a szervezetben, a méregek kiürültek, és az ember úgy érezte, mintha újjá született volna. Próbálják ki. Nyáron semmi veszteség, csak nyereség. No, az első, amit megemlítenék, hogy tápegész. vitaminokban, nyomelemekben, ásványi anyagokban gazdagok. Tudom nagyon jól, hogy a biotermékek valamikor 3, 4-szer, 5-szer, 6-szor, 8-szor, 10-szer több vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. Aki megteheti, vegye meg, aki nem teheti meg, éljen azzal, ami van, akkor is hasznos. Könnyebben emészthető, erről már beszéltem. Az enzimbőség, szintén beszéltem róla. Ezek teszik lehetővé a tápanyagok felszívódását, lebomlását, a fehérjék, szénhidrátok, zsíroknak a szervezetbe jutását, és amennyiben jól élünk ezzel a lehetőséggel, a hasnyálmirigyünket nagyon nagy mértékben kíméljük, ami nagyon nagy jelentőség. Tudnilik, ahogy az ember idősödik, megfigyelték, egy 70 éves embernek az emésztési kapacitása már csak 1/3. Ahhoz képest, amilyen volt 20 éves korában. Ezért kellene időskorban kevesebbet enni, jobb ételekből, jobban megrágni. Persze nagyon jól tudom, számtalanszor hallottam, de hát én nem bírok nyersen enni, úgy felfújódok tőle. Elképzelhető. Igen, akkor enyhén először meg kell párolni, és jó, meg kell tudatosan rágni. Aztán picit növelni a mennyiségét a nyersnek. Hozzászokik a szervezet, amilyen remekül hozzászokott a rosszhoz, hozzá tud szokni a jóhoz is. Csak idő kell. A szervezet, a természet lassan dolgozik, de biztosan. Ha itt megértjük, és azért kell ilyen témákról beszélgetnünk, itt helyreáll a rend, akkor ha jönnek a negatív jelenségek, akkor sem ijedünk meg, akkor is csinálom tovább, mert tudom, hogy ez a jó. Aki a legjobb táplálék kiegészítőt szeretné szerezni, az egyik fajtája ez, amit most mondok, gyümölcslé, zöldséglé. A táborainkban, amikor lébőj tábor tartunk, akkor naponta 4 litert iszunk meg belőle, plusz 1-2 liter vizet, plusz 1 liter káliumleves. Tehát 6-8 litert fogyasztunk. Ez aztán átmossa a szervezetet. Ez aztán méregtelenítő, mellette bélve sem májtisztítást végzünk. Az ember úgy érzi, mikor vége van 10 napnak, hogy mintha más ember lenne. Egészen másképp emészt, egészen másképp gondolkodnék, egészen másképp érez. Az érzékszervei megtisztulnak. Amikor hazamentem egy ilyen lébő tábor után, akkor letettem egy kis hagymát, fokhagymát, egy kis karfiolt vagy brokkolit, már nem tudom, egy kis káposztát, egy kis csirát, mondom, a marakomba elfért, 3-4 óráig ettem, hogy jó, megrágjam, és jól laktam vele. 10-szer többet tud felszívni egy tiszta szervezet ennyi táplálékból, mint hogyha 4 tányérral degeszrettem volna magamat a megszokott ételből. Tudnik, a nyers ételek hatására a szervezetben egy különleges folyamat zajlódik le, a teremtő úgy alkotta meg a bélrendszerünket, hogy amikor rossz ételeket eszünk, próbál védekezni. Ha már itt nincs elég ész, akkor legyen ott bent ész. És akkor mi történik? Próbálja úgy védeni a szervezetünk ezt a sok rosszat, amit megeszünk, hogy ne szívódjon fel belőle az a töménytelen sok rossz méreg, hogy egy nyálka réteget fejleszt ki, minél vastagabbat, minél rosszabban élünk a bélrendszerben belül. Hogy eszünk, már nem tudom mennyit eszünk, és mégis vitaminhiányosok, meg ásványi anyag hiányosok vagyunk. Ugye? Nagyon sokaknál van ez. Megfigyelték, kísérteken. Viszont amikor elkezdünk egészségesen enni sok nyerset, a rostok elkezdenek tisztulni, a szervezet érzi, hogy mi ez a nagyon jó étel? Hát minek ide az a sok nyálka? Kezdik üríteni a nyálkát, kezdik csökkenteni a vastagságát, és kitisztul a bélrendszer. És a másik esetben hiába szedünk táplálékkiegészítőket, hiába szedünk vitaminokat, alig szívódok fél belőle valami, viszont a megtisztult bélrendszeren keresztül nyíltvá válik a szervezet. Ezért kell nagyon vigyázni arra, hogyha tisztán kezdünk el élni, és azt mondjuk, hát én most már megengedhetem magamnak, hogy most akkor elmegyek, mint ahogy ez a Butenko házaspár fél évi nyers ételen voltak, mert súlyos betegséget kaptak, aztán meggyógyultak belőle az egész család. A Nyers étel csodája című könyvben írja. De hát volt egy meghívásuk még régről valami születésnapi alkalomra egy hagyományos étteremben. Mi most már elmehetünk, elmentek. Megették a húsokat, megették a sajtot, megették a stb. A szokásos ételt, szóval már a kocsiig alig bírtak kimenni. Azt mondja, csoda, hogy nem haltak meg. 50-szer annyi méreganyag szívódott fel, mint előtte. Ez nem játék. Az ember, hogyha komolyan szeretné változtatni, akkor tudja, hogy mit miért tesz. És nem, ha valaki azt mondja, hogy hát én egy héten csak egyszer eszek mondjuk egy rossz ételt, semmi probléma, pontosan 20-ra annyi fog felszívódni abból a méregből, hogyha közben mellette meg jól étkezik. Tehát itt kell eldönteni, vagy elvszerűen akarok élni, és rendszeresen törekszem arra, hogy jó ételeket fogyasszak, egészséges ételeket, vagy pedig mindig egy kicsit beteszek hozzá egy kis rosszat, az eredmény az lesz, hogy körülbelül ugyanolyan rosszul leszek, mint voltam előtte. Vagy eldöntjük, hogy valamin változtatunk, vagy pedig nem. Persze erre azért lehet bölcsen a határokat megtalálni, hogy mi a határ és hogy. Ugye a vitaminok nagy része elpusztul, főképp a C-vitamin, aminek nagyon nagy jelentősége van a szervezetben, antioxidáns és más egyéb folyamatoknak az egyik legcsodálatosabb anyaga. Megfigyelték, hogyha almaléként vagy almaszószként fogyasztjuk, vagy simán az almát úgy, ahogy a teremtő megalkotta, akkor a vércukorszint ingadozás így néz ki. Következtetés, hogy a legjobban fogyasztani az almát? Úgy, ahogy van. Ugye? Héjastól, bőröstől, szöröstől, a magostól, a magban ott van az a keserű anyag, a B17 vitamin, a letri. A legerőteljesebb rákellenes anyag. Magas napenergiatartalom, a növények zöld festékanyagok segítségével képesek közvetlenül felvenni a napenergiáját, ezért napkonzerveknek is hívják. A klorofil megszorolásig hasonlít a szervezetünkben lévő hemoglobinhoz. Egyetlen egy, a vas helyett a magnézium van benne. Azt mondták, a zöld vér, a buzafülé, a zöld levek, a zöld turmix, majd erről is pár szót szólunk. Amikor a zöld levelekből, mivel nem jó enni sokszor, összeturmixoljuk őket úgy, hogy elfogyasztható legyen, és akkor egy nagy marékkal meg tudunk enni. Ennél jobb tápláléki kiegészítőt el nem lehet képzelni. És tudják, hogy honnan lehet beszerezni? Ingyen, a szántóföld mellől, ingyen az erdő széléről, ingyen a töltések széléről, a tyúkhurt, a csalánt, a rikítóan zöld füvet, az egészséges porcsinfüvet, a disznóparét, a spenótot, a, mit mondjak még, van vagy 20 féle, pitypang levelet, salátaboglárkát, ibolya, medvehagyma, ugye, tessék? Csalánt, mondtam, igen. Ingyen van. Összeturmixoljuk vízzel, esetleg beleteszünk egy kis. A Butenko házaspár azt mondja, mivel nem tartalmaznak ezek a levelek keményítőt, nem zavarják meg az emésztést, és ezért lehet gyümölcsel is feljavítani az ízt. Vagy egy kis mézzel. Vagy ha valaki sósan szeretné megenni, akkor nyers spenótlevest is lehet enni úgy, hogy fokhagymával és más egyéb a nyers formában készítjük el, és nyersen is meg lehet enni. Majd a nyerslevesnél még erről szólunk. Rostbőség. Már szóltam róla, serkenti a bélműködést, rendszeres széklet meglétét. A rost olyan, mint egy szivacs. Ahogy halad a kis bélkanyarulatokban, mindig annyi nedvességet ad ki magából, illetve vesz fel, amennyi épp szükséges, és a megfelelő mennyiségű tápanyagot leadja, ami pedig nem kell, kiviszi, nem terheli meg a szervezetet. A rost csodálatos, nagy jelentőségű dolog. Minél több rostot fogyasztunk, annál tisztább lesz a bélrendszerünk, és annál jobb lesz az emésztőképességünk. Organikus sótartalom, már szóltam róla. A szervezet a szerves sókat szereti, a növényi táplálék ezt tartalmazza, ez épül be a legjobban, ezért. Kálcium nem a tablettákból épül be, amit beveszünk, meg nem a tejből, hanem a zöld levelekből, a káposztafélékből, a gabonákból, a csírákból. Minél zöldebb valami, annál több kálcium van benne. Karfiol, nyersen. Brokkoli. Ami kedves hallgatók, ott eldobálnak leveleket ott a Tesco-kba, meg a nagy bevásárló központokba, a zöld leveleket, ugye a zeller, meg a sárgarépa, meg minden. Mind szedjék össze? Ingyen van, még fizetni se kell érte. Azt kell meginni. Annál jobb táplálék kiegészítő nincs. És ingyen van. Ezt az ábrát csak azért vetítem le, amit mondtam, hogy itt vannak az állati termékek, nézzék meg a rosttartalmi mennyiséget. A többihez képest gyümölcsök, zöldségek, gabonák, olajos magvak, mind-mind tele van rosttal. Ellentétben az állati termékek, nulla rost. Minél többet fogyasztunk belőlük, annál betegebbek leszünk. Annál több emészti rendszeri problémánk lesz. Beszéltem egy sárvári egészségügyi dolgozóval, aki endoszkópiát végez betegeken, bélproblémákkal küszködő betegeken, és azt mondja, aki sajtot evett, Attila, tudod, milyen azoknak a bélrendszere? Olyan, mintha rágógumit, vagy valami csiriszkentek volna fel a bélfalukra, még csak le se lehet kaparni onnan. Ott rothad heteken keresztül, és mögöttük pedig a felszaporodó baktériumok, savas anyagcsere termékeik, a kandidának, a különféle betegségeknek a gócpontjai. Nulla rost. Nem ingerli a belet, hogy kiürítse. Oda letapad. Optimális a fehérjebevitel. Megfigyelték, és megállapította a tudomány, hogy a növényi fehérjék rövidebbek, kisebb aminósav lánccal rendelkeznek, könnyebben lebonthatók, nem beszélve, ha nyersen van. Megjegyzem, a tojás is egészségesebb lenne nyersen, mint fővel. De ki mer ma nyers tojást enni? Normális ember nem. Tele van szalmonellával. Veszélyes játék. Tele van olyan baktérium tenyészetekkel és olyan szalmonella fertőzéssel, hogy megfigyelték, láttam erről egy spektrumon egy filmet, hogy nincs olyan tojás szinte, ami a magyar piacon kínál, amiben ne lenne szalmonella. Mert tudom jó, hogy vannak vitapontok, hogy hol van benne a szalmonella, de hát nem érdemes kockáztatni. Ha egyszer elkap az ember egy ilyen betegséget, akkor annak nagyon komoly következményei lehetnek. Magyarul az növényi fehérjét könnyebben megemészti a szervezet. És a magokban, a dióban, a mandulában, a tökmagban, a szotyolában, a napraforgó magban, kedves hallgatók, egy marék napraforgó mag összehasonlítva egy marék húsnak a tápértékével négyszer több van benne. Négyszer több tápérték és értékes, felhasználható fehérje, ráadásul nyers. Az önteteinket, vagy pedig a tejföleinket, növényi tejföleinket napraforgóból, mandulából, kesudióból, dióból készítjük. És ezt öntjük a rakott krumplihoz, stb. A salátákhoz, vagy kenyérre kenve, vagy pástétomok formájában. Most volt múlt héten Győrben egy egészséghetünk, ahol minden nap készítettek a hölgyek ilyen bemutatókat. Hát olyan sajtkrémet csináltak kesudióból, hogy rendkívül finom volt. No, hát akkor menjünk tovább. Sok mindent lehetne elmondani. Hát ezek az ételek kívánatos ételek, ugye a gyümölcsök, zöldségfélék, gyulladásgátló hatás, főként a gyümölcsök és citrusfélékben, a hagymafélékben rendkívül erőteljes gyulladásgátló hatás van. Ezért szoktam mondani az orvos is, hogy gyümölcsöt egyen a beteg. Narancsot, citromfélét, igyon citromos teát. Miért? Mert gyulladásgátló hatásuk van. Antibiotikus hatás. Szoktuk mondani, amikor szeretne valaki gyógyulni, akkor azt javasoljuk a... Mi is a neve? Mesterforma. Tüzes víz, ugye? Almaecetben, csilipaprika, fokhagyma, torma, és még mi? Gyömbér. Csak egy kanál, 2 dl vízzel. Ez aztán felpesdíti a vért. Ez aztán antibiotikus hatású, de hogyha valaki enyhébb dolgot szeretne, akkor javaslom 30-40-50 gerezt fokhagymát tisztítson meg, és annyi citromlével, amennyi elviszi a turmixban, turmixoljuk össze. Utána tegyük be egy literes üvegbe az egészet, be a hűtőbe. És 2 óránként egy evőkanál le, és 2 dl vízzel. Nem érezzük a fokhagymának a... Hát aki bírja evőkanál, aki nem bírja egy teáskanál. Hölgyeknek teás, férfiaknak evő. De szabadon választott a mennyiség. És képzeljük el, így egy nap 30-40-50 gerezt fokhagymát meg tudunk enni. Úgy, hogy nem irítálja a belünket. Nem irítálja a belünket, mert a citrom hatására eltűnik az a maró hatás. 8-10 gerezt fokhagyma után hihetetlen erőteljes gyógyító hatás lép életbe a fokhagymánál. Ki lehet próbálni, nem kell antibiotikumot használni, és ez nem teszi tönkre a bélrendszernek a bélforráját, mint az antibiotikum. És nem mindegy. Annyi fokhagymát, amennyit bírnak, annyi citrommal, amennyivel el lehet turmixolni, összeturmixolni, kész. Egy pépes állag, és 2 óránként egy teás vagy evőkanál. Megfelelő zsír és koleszterin tartalom. A növényi táplálékokban túlnyomó rész, telítetlen zsírsavak találhatók, érvédő hatásuk van, nem beszélve a lenmagnak a csodálatos omega-3 zsírsaváról, ami tisztítja az érrendszert, a fokhagyma is. Minden nap kellene ennünk lenmagot, étkezésenként egy evőkanállal. A gyümölcshöz is elmegy, és a zöldséges ételhez is elmegy. Csökkenti a szív- és érrendszeri problémákat, a trombus képződést. Magyarország lakosságának több mint fele szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Segítsünk magunkon, nem beszélve az avokádóról. Ha nem veszünk vajat és nem veszünk margarint, egyik sem jó, igazán egészséges étel. Helyette viszont megvesszük az avokádót, nagyon sokszor le van árazva 100 forintért, gyorsan veszünk 15-öt. Nem baj, ha kőkemény. Legyen kőkemény, majd megérik. Szépen beérik. És akkor 2 hétig eszünk az avokádét, minden nap egyet megeszünk. Egy kis fokhagymával olyan, mint a pecsenyes zsír, olyan illata van, egy kis mézzel pedig olyan, mintha valami krémtortát ennénk. Lehet választani. Antikarcinogén hatás, nyers növényi étrend gátolja a rákos elváltozásokat, főképp a szőlő, citrus és a hagymafélék. Ausztráliában voltam 15 évvel ezelőtt, és elvittek egy idősek otthonába, ahol egy 84 éves nénihez vezettek be. Magyar volt, beszélgettünk, mivel tudták, hogy érdekel az egészséges életmód, mondták, ismerd meg őt. Hát bement, nagyon szép kis garzonban lakott, igazán tiszta, rendes volt körülötte minden, vidám, derűs volt, makkegészséges. Mondom, hogy csinálta? Azt mondta, kedvesem, 18 éves koromban már rákot kaptam. Az orvosok azt mondták, mivel szétterjedt az egész testemben az áttét, hogy körülbelül néhány hónapon vagy fél éven van hátra. Úgyhogy készültem a halálra. De érdeklődtem, mit tehetnék. És akkor valaki azt mondta, hogy egyen szőlőt. De csak szőlőt. Ausztráliában ez nem probléma. Télen-nyáron szőlőt enni. Hát, vagy meghalok, vagy szőlőt eszem. Elkezdtem szőlőt enni. Fél év alatt meggyógyult. Annyira megdöbbent, hogyha a betegségét meggyógyítja, hát akkor az egészségét is fenntartja. 2 évig szőlőt evett. Csak szőlőt. De meggyógyult. A szőlő csodálatos. A füge, a szőlő, a fokhagyma, a citrusfélék, hagymafélék. Csodálatos hatásuk van. És attól kezdve sok ezer embert segített át a krízisen, és gyógyított meg. Aztán persze nem csak szőlővel, hanem sok más egyéb kiegészítő terápiával is, amiket többek között mi is tanítunk, például a vízgyógyászat. Ha jól hallottam, nem hangzott el elmúlt alkalommal, hogy az egyik leghatásosabb gyógymód, ami létezik az ember számára, a lázterápia. Nem beszélt róla az előadó? Nem? Lázterápia. Meleg vízzel felvinni a lázat 38-39-40 fokra. Eleken van egy egészségügyi intézményünk, ahol súlyos betegeket is így kezelnek. 2-szeres, 3-szoros szintre megnövekedik a fehérvérsejtek száma, bekebelező képessége sokszorosára, haladási sebessége sokszorosára. Az ember olyan buta tud lenni, hogy amikor egy láz megjelenik a szervezetében, akkor rögtön lázcsillapítót kezd használni. Hihetetlen energiával a lázat lázathoz létre a szervezet, emiatt, amit elmondtam, hogy a fehérvérsejtek jól működjenek, és utána rögtön le akarjuk vinni a lázat. Nem kell levinni. 39 fok, nyugodtan elviselhető napokon, akár egy héten, 10 napon keresztül is. Aki hagyja a lázat kidolgozni magát, akkor gyógyul könnyebben és gyorsabban. De ha megjelenik bennünk egy kis betegség, valami felcsillan, érezzük, hogy valami nem stimmel, rögtön be a meleg fürdőbe, lehetőleg olyan melegbe, amit alig bírunk elviselni, persze felügyelettel azért, és lehetőleg közben ígyunk vizet, és borogassuk a fejünket, mert a homlok, lebenyünk, az agyunk nagyon érzékeny a melegre, de közben mérjük és emeljük fel a testhőmérsékletünket. Ki minél tovább bírja fél órától 1 óráig, én amikor ezt megcsinálom, akkor másnapra általában az a bizonyos megjelenő valami már el is tűnt. Óriási hatása van. No hát ennyit erről, lugosító hatás, a növények lugosítanak, különösképpen a zöld növények. A szervezetnek ahhoz, hogy a lugos-savas egyensúlyát megtartsa, ahhoz 75%-ban kellene fogyasztanunk lugos ételeket, és 25%-ban savas ételeket. Ez a kiegyenlített táplálkozás. Kitalálják, hogy melyik ételek lugosak? Nehéz kitalálni, hogy milyen ételek lugosak? A zöldségek és a gyümölcsfélék. Tudom, hogy vitapont sokaknál, hogy a gyümölcs lugosít vagy savasít. Én nekem meggyőződésem, hogy lugosít, bár tudom, hogy a citrom, hogyha megisztjuk, a citromsav nagyon erőteljesen savhatást vált ki. Mégis megmutatta a tudomány, hogy a lebomlása és az emésztése során mégis lugos hatást vált ki a vérben és nyálkásítóanyag. Egyetlen dolgot nem ajánlunk viszont senkinek, hogy ecetet. Ecetet ételhez keverjen. Ezt a mesterformulát csak úgy ajánljuk, hogy éjgyomorra, és utána 1 óráig evés nincs. Az almaecet nagyon jó gyógyító anyag, és szintén lebomlásában végül lugosító hatású, de nem ajánljuk ételhez keverni, hanem felkelés után, a szokásos vízivás után elfogyasztunk belőle, itt is egy teáskanál 2 dl vízhez, és 1 óráig, 1,5 óráig nincs étkezés, mert hogyha ételhez keveredik az ecet, akkor megerjeszti az ételt, és az méreggel egyenlő a szervezet számára. 75% gyümölcsöt, zöldséget kéne ennünk, savas hatású a gabona, az olajos mag, ebből 25%-ot. Abból is az olajos magok egész keveset, egy 10%-ot, a többit pedig gabonából. Nem beszélve arról, hogy a hús, tejtermék, tojás, önök szerint vajon milyen zsúvasító vagy savasító? Nehéz kitalálni? Savasító. Savképző ételek. Minél fehérebb a liszt, annál savasabb. A gyerekekkel mi, rasztanál is vagyok, sógyurmát fehér lisztből szoktunk csinálni. Amikor megszárad, tudják milyen? Mint a kő. Kő, mint a kő. Alig lehet széttörni. Megesszük a fehér lisztes terméket, nem iszunk elég vizet, nincs benne rost, eszünk hozzá egy kis tejet, meg egy kis húsit, meg egy kis szalámit, 0 rost. Hogy menjen tovább? Mitől? Mi izgatja a bélrendszert, hogy menjen tovább? Székrekedés. Valamikor hetekig, hónapokig ott marad, ráadásul mi nem is mozgunk. A mozgó embereknek a testnevelés és főiskolán vagyunk, halleluja és örvendezés, mert legalább mozognak, és legalább a mozgás, ez a perisztartikát, ha már nincs belső, akkor legalább külsőleg rávisszük a perisztartikát. A mozgás által, és ez segíti az emésztést. De a kettő együtt van, az még jobb. Lukképző ételek, zöldségek, gyümölcsök, illetve van egy-két olyan különleges, például a szilva és a áfonya, ami savképző, de hát az mennyi szilvát, meg mennyi áfonyát eszünk egy évben. Jó lenne pedig enni most, ugye? Mi fagyasztottan fogyasztjuk a hagydina csirával. Mármint ezt? Olyan ez, minden gyümölcs, minden zöldség, röviden. Ennyi. Nem bonyolult. Lehet leírni, de nincs értelme, mert ennyi az egész. Jó? Könnyebb elkészíteni a nyers ételeket. Egyik kedves barátunk Amerikában élt, és amikor mondta a kedvesének, hogy hát nem reggelizünk, és mondta, de hát kedvesen, nem tudsz egy banánt meghámozni. Mert külön kifejlesztettem, hogy sokféleképpen lehet egy narancsot is megtisztítani. Például a késsel is lehet, hogy megtanuljuk így félkörébe vágni a késsel. És olyan érdekes felületek jönnek létre. Ez is egy művész. Hát szobrázkodunk a gyümölcsökkel, zöldségekkel, és úgy fogyasztjuk el. Hát ez persze egy játék, de tényleg könnyebb elkészíteni, és könnyebb eltakarítani. Még a zsíros, pontosabban az olajos, hidegen sajtott olajat használunk csak, anyagokat, vagy az avokádós tányért is nem kell hozzá használni mosogatószert. Mert csak fogom a kefét, és a kezemet, és a meleg vizet, és lekefélem. És teljesen érdessé válik. Nem égetett olaj, nem zsíros égetett korom, meg nem tudom micsoda, hanem könnyebb tisztítani. Több energiát nyerünk, nem leszünk olyan fáradtak az étkezés után. Az éjszakai alvás szükséglet csökken. Amikor lévő táborban voltunk, vagy csináltuk ezt a nyerskúrát, ugye az ember normális esetben 7 órát alszik. Tehát lett belőle 6 óra, 5 óra, 4 óra. Ez hihetetlen, annyira friss vagyok, mit csináljak? Hát akkor olvasok, foglalkozok azokkal a dolgokkal hajnalban, ami lelkileg építő és a lelki egészségünket szolgálja. Ha a teremtőnek ez az egy mondata ilyen hatású, és az édenben tudtommal nem volt főzés, sütés, akkor a teremtőnek a többi gondolataival is érdemes foglalkozni. Bibliát olvasom. Keresem a teremtő gondolatait, mert egy nagy lelki törvény is van. Ahogy mondja a Biblia, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim gondolataitoknál és utaim utaitoknál. Ha a legmagasabb rendű gondolatokkal foglalkozunk, akkor az elménket is tisztítja, felemeli. És fizikailag is nyitottabbak leszünk, az elménk is nyitottabb lesz, a felfogó képességünk is, több energiánk lesz. Carl Lewis, sportoló, abban az évben, amikor a világbajnokságot megnyerte, és a legtöbb érmet nyerte el, mondta, ő vegán, vegetárius volt. És sok nyers zöldséget és gyümölcsöt fogyasztott. Könnyebb megőrizni a testünket. Mondtam, amikor elkezdtünk nyerset enni, minden ment le, ami fölösleg. Szokták mondani, jó, de hát milyen lettem, mint a csontsovány. Kedves hallgatók, nem zsírra és hájra van nekünk szükségünk, hanem biztos tudják mire. Izomra. Az izom 4-szer sűrűbb, mint a zsiradék. És akinek nincs izma, mit kell csinálnia, hogy legyen? Ki tudjuk találni? Mozogni. Megterhelni az izmunkat, hogy a csontunk erős legyen, hogy ne legyünk csontétkulásosak. És mozogni, igen, megterhelni. Nem számít, hogy hány évesek vagyunk. Lehet, hogy 80-90 évesek, akkor is mozogni kell. Meg kell feszíteni, jó tornázni, izzadásig. A Teremtő úgy alkotta meg a szervezetünket, hogy 12 perc izzasztó mozgás hatására 5-szörös endorfin szint termelése van a szervezetnek, a tobozmirigynek. Az endorfin kedélyállapot javító, regeneráló, gyógyító, fájdalomcsillapító örömhormon. 200-szor erősebb, mint a morfium. A saját agyunk termeli. A szeretet hatására a mozgás, a napfény, a levegő, a víz, a masszírozás, a pihenés, az öröm, a nevetés hatására endorfin termelődik. Tehát a lelki-fizikai összefüggések nagyon érdekesek. A nyers ételek nem idéznek elő degeneratív betegségeket. Megfigyeltek olyan patkánycsoportokon, ahol csak nyerset edettek velük, az emberi életkorra átszámítva 80-90 éves korukban megölték őket és felboncolták, és nem voltak bennük degeneratív betegségek. Ellentétben azzal a csoporttal, akiket főtt meg ilyen McDonald's kajákon etettek. Ugyanúgy tele volt, meg se érték a 80 éves kort. 50-60 éves kor környékén már is pusztultak emberi mércére átfordítva. Alacsonyabb pulzusszám. Ki lehet próbálni, ha az ember nyerset eszik, elkezd csökkenni a pulzusszám. Nem mindegy. Ez naponta körülbelül 14 ezer szívdobbanást spórolunk meg, magyarul a szívünk többet pihenhet, és az élethosszunkat, életminőségünket növeli. Megszünteti a testszagot. Teljesen más az embernek a testszaga, ha kenyeret eszik, ha babot eszik, ha húst eszik, ha tejterméket eszik, az izzadsága is teljesen más, de a lehelete is, de a széklete is. Teljesen más, mint hogyha nyerset eszik. Egészen más lesz. Nagyon sokszor, amikor nyerset eszem, akkor nem mosok este a fogat, mert minek? Maximum fogsejemet használok, de a sárgarépa, a cékla, a káposzta olyan erővel csiszolja le a fogamat, hogy nincs az a fogkefe, ami jobban meg tudnám mosni, mint egy káposztába beleharapni, egy nyers káposztába, nem? Vagy egy zellerbe. És azért sem ajánljuk a dezodorok használatát, nem tudom, tudják-e, hogy a legtöbb rákos, mellrákos eset a test mellnek melyik részén van? Itt. A dezodor. Higgyék el, hogy ha sok nyerset eszünk, nincs szükség dezodorra. A tervészet pont az izzadságon keresztül akar méregteleníteni. Az izzadság azért kellemetlen szagú, mert a vizeletnek az egyharmad sűrűségnyi váladék. De minél tisztább a szervezetünk, minél több tiszta folyadékot iszunk, minél több nyerset fogyasztunk, a nyerseknek a 60-70-80 dinnyénél 90-98%-a víz. És tudják milyen víz? Szűrt víz. A legjobb szűrőn keresztül, a gyökéren keresztül szűrt víz. Tele csodálatos, éltető, ásványi anyaggal, szerves formában. Amennyi kell, ott van. Ezért is nem kell olyan sok vizet inni, amikor az ember például nyerseket fogyaszt. A tiszta fogak, fogképződés csökkenése. A forró ételek és a hideg ételek sértik a fogat és a fogényt. Megfigyelték japán kísérleteken keresztül, hogy akik forró teákat, kávékat fogyasztanak, vagy hideg jégbe hűtött italokat, a nyelőcső, a nyelv, a garat és a gyomorrák mennyisége sokkal nagyobb mértékben, jelentős százalékban fordul elő azokhoz képest, mint akik természetes formában enyhén, melegen vagy langyosan fogyasztják az ételt. Tisztább elme, erről már szóltam, jobb emlékezőképesség, koncentráló erő. Megfékezi a falási túlevési kényszert, hát ha leteszünk magunk elé egy tálsalátát, hogy azt megrágjuk rendesen és az bemenjen ide, hát sokszor az ember azt érzi, hogy elfárad a szája. És hamarabb kialakul a jó lakottság érzet, és nem leszünk éhesek. Bár jól laktunk. 20 perc múlva, mondom, azt a kis maréknyi nyers ételt 3-4 órán keresztül rágtam. Mert megtanultam, azt mondták, ha hazamegyünk, akkor úgy együnk, hogy péppé rágjuk az ételt, és akkor így mondta az orvos, a szilárd ételt igyad, a folyékony ételt rágjad. Vajon mi ennek az értelme? Addig rágd a szilárd ételt, amíg megiszod, és a folyékony, például gyümölcs vagy zöldséglevet, azt hagyd a szádban egy kicsit rágogasd, vagy ízlelgesd, hogy nyállal keveredje, hogy a bennük lévő szénhidrát kezdjen emésztődni. Mert ha túl sokat iszunk meg egyszerre, akkor könnyen megerjed, hogyha nem keveredik emésztő enzimmel. A nagy tételek ilyen egyszerűek, kedves hallgató. Nincs szükség fűszerekre. Hát mit kell tenni ezekhez a gyümölcsökhöz, hogy jók legyenek? Porcukrot, vagy mézet? Vagy valami különleges joghurtot? Semmi értelme. Megtanuljuk élvezni azokat az ízeket, amelyek természetesek. Kevesebb vizet fogunk inni, erről már beszéltem. Érdekes, kedves hallgatók, amikor főzünk vagy sütjük az ételt, figyeljük meg, azok a finom illatok mondjuk egy levesnél, de finom az illata. Azt tudják mi? Az elpárolgó ásványi anyagok, amik kimennek a levegőbe. És az a jó, finom kis szűrt víz, ami benne van, azt mi elpárologtatjuk. Nem azt mondom, hogy ne együnk leveseket, én is szeretem. Ne együnk földi sütéteket, én is szeretem. Csak kevesebbet. Nincs váladékképződés. Nem okoz többlet nyálkaképződést. Könnyebben kiürülnek a nyálkahártyáink. A tüdő, az orr, az orrüreg nyálkahártyái könnyebben működnek. Megszabadít az étvágy rabságától. Megfigyelték, hogy azok, akik áttérnek erre az életmódra, jobban tudják kontrollálni az étkezési szokásaikat. Megfigyeltem én is, amikor nincs módom nyerset enni, mert olyan helyen vagyunk, olyan körülmények között, hogy egyszerűen nem tehetem meg, vagy nincs egyszerűen lehetőségem beszerezni, akkor eszem a főtt ételt, eszem a sült ételt, eszem egy tányér, két tányér, de valahogy mégis, mintha valami hiányozna. Jön a harmadik tányér, de már jól laktam, már kiáll a hasam, és mégis valami hiányzik. Hiányzik a vitamin, az ásványi anyag, hiányzik a természetes rost. Tehát telelhetjük mi magunkat, de hogyha nem eszünk vitamint, ásványanyagot, ami igazán ízletes és megelégítő, akkor hiányunk lesz. Sok emberöltő ideje már, hogy az ember főként főtt étrenden él, és a főtt ételek fogyasztásának aránya messze túlszárnyalja a nyers táplálékok bevitelét. Következésképpen a betegség uralkodik az egész világon. Komolyan meg kell vizsgálnunk az étkezési és ivási szokásainkat. Ezt az igét olvasta fel feleségem. Kedves hallgatók, íme itt van, ez az egyszerű ige. A Teremtő tudta, hogy mi jó az embernek, hiszen ha ő teremtette, akkor ő tudja, hogy hogyan működik a legjobban. Olyan egyszerű, mindenki meg tudja tanulni. A mezőnövényét edd meg, ami a Héberben a zöldségfélékre utal, és a fűfélékre. Zöld turmix. Hogyha zöld leveleket összeturmixolunk egy kis gyümölccsel, vagy önmagukban csak, vagy sósan, vagy fokhagymásan, vagy mint egy ilyen pépé, akkor könnyebben el tudjuk fogyasztani, mint önmagában, mert nagyon nehéz leveleket megrágni. De tele vannak vitaminnal, ásványi anyaggal, hihetetlen mennyiségben, nem beszélve a búzafüléről, amit ki is lehet préselni. Van vagy százféle ásványi anyag, meg csodálatos vitamin, meg szinte minden eszenciális aminósav, pedig lé. A zöld turmixokra néhány recept esetleg majd a beszélgetés alatt, ha van rá igény, akkor én kivetítem szívesen, és meg lehet nézni. De hát, amit elmondtam, leveleket összeturmixolunk pár szál gyümölcse, egyéni ízlés szerint. Van néhány jó recept, a felesége majd elmondja, bevált keverések. Azok nagyon-nagyon finomak tudnak lenni. És a csiráztatásról még néhány szót. Ez a hajdina csíra. Egyik nyers táborunkban így készítették a hajdina csírát. Hány embernek? 40 ember? 50 ember? Nem kell félni tőle. A csiráztatás egyszerű dolog. Persze, hogyha elkezdjük és kudarc ér bennünket, azt mondja, hát ez nekem nem megy. Meg kell próbálni, meg kell kérdezni embereket, akik gyakorolták, és tudunk adni ilyen címeket, meg mi is elmondjuk szívesen. És ha beindul, akkor gyakorlatilag a téli időszakban, amikor nincs jó vitamin ásványi anyag forrásunk nyers, mert hát már minden kiürült, ugye, vagy már csak primőrök vannak, akkor a csírák mindezt képesek pótolni. A csíra, ez a hajdina csíra. A csirának az a lényege, kedves hallgatók, hogy a szunnyadó életre kell a víz hatására, a benne lévő fehérjék, keményítők, zsiradékok olyan formát kezdenek felvenni, amelyek a szervezet, a saját szervezetnek építéséhez szükséges alapköveket állítják elő, és ezt mi ingyen készen megesszük. Tele enzimmel, csodálatos enzimmel. Minden életfolyamatot, ami ezt a lebontó, építő tevékenységet hajtja végre, benn van a csirában, töménytelen mennyiségű enzim, ami a mi életfolyamatainkat segíti. Ez a dolog lényege. És ráadásul még finomak is. A lencsecsíra, 3 napos lencsecsírát, a lencsét a legkönnyebb csiráztatni. Beáztatják egy éjszakára, már reggelen már bujkálnak ki belőlük a kis gyököcskék, meg rügyecskék. Minden este reggel leöntözzük, leöntjük róluk a vizet, 3. naptól kezdve, hát mint a csemege. Lencse. És tudják, milyen értékes dolog a lencse? Folsavban benne, tele van csodálatos értékű fehérjével, kiváló rostanyag, az egyik legnagyobb rostanyag, ami létezik a lencse. És sorolhatnám tömegével, hogy mi minden van benne. Rozs, csíra, 1., 2., 3., 6. napig. Rendkívül egyszerű a gabonaféléket, a búzát, a rozsot, az árpát csiráztatni. Szinte alig van közöttük problémás. És már 1-2 naposan lehet fogyasztani. Jó, meg kell rágni, de ha nem akarjuk megrágni, hanem mondjuk gyümölcsel keverni akarjuk a csirát, be egy marékot a turmixba, hozzá 2 almát, vagy egy barackot, vagy akármit, egy kis méz, összeturmixolva, és kész a energiaital. Minden reggel este mosni kell. Mi ezt a módszert szoktuk alkalmazni. Nekünk van ugyan egy ilyen készen vehető csiráztató edény, ami ilyen szúnyoghálószerű teteje van, de egyszerű pelenkával, vagy valami kis gézzel is lefedhetjük. Beáztatjuk. Mármint reggel este, utána leöntjük róla, kicsöpögtetjük, és az a lényeg, hogy mindig nedves legyen. És így fejlődik a csíra. Ha napra tesszük ki, akkor elkezd majd zöldülni. Ha sötétben hagyjuk, akkor másfajta, sötétben is, meg napfényben is másfajta anyagok kezdenek benne kialakulni. És itt ennél a pontnál hallgassuk meg a recept előtt, amit majd úgyis a feleségem fog elmondani, és ő mondja el azt a verset, ami talán kedvet csinál önöknek, hogy fogyasztunk több zöldséget és gyümölcsöt. Egy nagyon szép vers, egy angol költő írta, és úgy érzem, egy picit összefoglalja az elmondott üzenetet. Akkor megkérnélek, hogy mondd el.
John Keats, az őszhöz részlet, Tóth Árpád fordítása. Párák és érett ízek évszaka jössz, s hű híved a sárga nap örül, s összefogtok, s áldott fürtök sokat csügg a szőlőn a náttetők közül. Mohos ágat dús almasúly törett, s zamat tölt minden őszi magvakat, dinnyed agad, feszült cukros bele a mogyoróknak, s 100 bimbó fakad, késő virág. Minőt a méh szeret, s már azt hiszi, örök a méh szüret, mert nyári sejtje csordoltik tele. Igazából ezek a nyers levesek, ezek nem a mi találmányaink, mert nagyon sok mindent ki lehet találni, ha már elkezdünk nyers leveseket készíteni, de igazából nagyon sok ötletet merítettünk. Egyrészt lefordított receptekből, amit angolul jól tudó ismerőseink közvetítettek, meg hát tényleg vannak egyszerűek, amiket mi is le tudunk fordítani, és hogy Nyersétel csodája című könyvben nagyon sok nyers recept van. Nem csak leves, hanem még édességek is, meg mindenféle aszalvány, kenyereknek nevezett ilyen kis lapocskák, kekszek, édesek, sósak is, tehát akit mélyebben érdekel, interneten is utána tud nézni, most már ennek komoly irodalma van, és hát ebben a könyvben is. Nálunk 3 leves vált be nagyon, ezekkel a paradicsomleves, amit nagyon szeretünk, ez főleg nyáron jó, mert hát igazából ez a nyári paradicsommal finom, bazsalikommal, ízesítjük azt, aztán ez a karfiolleves, amit fokhagymával ízesítünk. Hát elmondhatom a receptet, de talán ki is lehet vetíteni, nem tudom, igen. Tehát egy sárgarépa, egy vitaminpaprika, vagy jó kápia paprika is, vagy beérett piros színű paprika, tehát ez a lényeg, ez adja meg azt az ízt, amit ebben a levesnek az összhangjában tényleg jó. és ezt 1-2-3 deci vízzel, attól függ, hogy milyen sűrű levest szeretnénk. Nagyon érdekes, megfigyeltem, ezt a 6 evőkanál citromlevet tényleg bele kell tenni. A só, a fokhagyma, az olívaolaj, ez teljesen ízlés szerint van, sőt az olívaolajat akár ki is lehet hagyni. Az édesítő is, ez a kis méz, vagy stevia, por, vagy nyírfa cukor, tehát valami, ami ugye ilyen természetes ízesítő, és nem mesterséges, nem cukor. Azt teszünk bele, ezek mind ízlés szerint vannak, de a 6 evőkanál frissen pocsolt citromlé, ezt tényleg fontos, így megfigyeltem. Ezt így összeturmixoljuk, és egész pici rózsákra, darabokra szétszedjük a karfiolt, szétvagdaljuk, és ráöntjük. Tehetünk rá egy kis aprított petrezselyemzöldet, tehetünk bele egy kis lilahagymát, hogyha szeretnénk. Tehát így, ez teljesen amennyit szeretnénk, tehát amennyit megesszünk benne, igen, magattól függ hány főre készítjük, tehát így lehet.
Az alaplé a lényeg, mondd el, ez fontos, hogy az alaplé a lényeg.
Igen, tehát ez az alaplé a lényeg, ebből tulajdonképpen nem csak karfiót lehet tenni, bár ezen nagyon finom így, nem véletlenül így van a receptben, de például karalábbal is el lehet készíteni, vagy akár brokkolival is, tehát azt is tehetünk bele. És hát itt van a paradicsomleves, ugye 5-6 darab nyers paradicsomot. Most télen nem nagyon készítettem ezt el, pedig tettem a mélyhűtőbe paradicsomot beszeletelve, tehát ezt a jó lédús nyári paradicsomot, mert abból finom ez igazán. De aztán valahogy nekiálltam a céklaleves készítésének, ami elég bonyolult, ez ilyen igazából borscs, és nagyon finom krumplipüréhez fogyasztani, mert nyersen nem tudjuk beletenni a burgonyát, ugye bár mint az eredeti borscs receptben van. De nagyon finom a fogyasztott paradicsomból is, csak hát ott nem annyira értékes, mint a nyári, de úgyis el lehet készíteni. Egy csokor friss vagy egy darabka fogyasztott bazsalikommal, egy nagy gerezd fokhagymával, 2 deciliter vízzel, 2-3 evőkanál olívaolajjal, 5-6 evőkanál frissen facsart citromlével összeturmixoljuk. Bár megmondom őszintén, hogyha ezzel az igazi jó nyári őszi paradicsommal készítjük, nem kell bele ennyi citromlé. Tehát 1-2 evőkanál citromlé is elég bele. És hát ezt ráönthetjük, aztán zellerszára, káposztára, avokádóra, hagymára, kukoricára is. Igazából ami a paradicsomhoz illik, mindent tehetünk bele. Nagyon finom a zellerleves is, a nyers zellerleves. Először olyan bonyolultnak tartottam, hogy ilyen leveseket most miért turmixoljunk, de azért amikor nyerset fogyasztunk, meg akarunk nyerset fogyasztani, akkor jó a változatosság. Tehát egy kicsit, hogy úgy szokjuk meg, nem egyforma az ízlésünk. Tehát én is például a nyers sárgalépát magában nem nagyon szeretem, tehát a sárgalépa sátát készítek, és általában készítek hozzá valamilyen növényi tejfölt, és azzal leöntöm, és úgy hagymáson. Tehát így lehet akkor egy kicsit megbolondítani, hogy összeturmixoljuk ezeket, és így elkészítjük. Először bonyolultnak találtam, de rájöttem, hogy van ez az alap, hogy van a víz, van a citromlé, a só, egy kis édesítő, és hát fokhagyma. Van, amikor ez a könyv a csilipaprikát írja, minden helyett én fokhagymát használok, ha szeretném így pikánsá tenni, mert a csilipaprika igazából gyógyszernek ajánlott a mi eddigi tudásunk szerint, és nem ízesítőnek. Bár állítólag nyersen más hatást fejt ki, mint főve, tehát főve nagyon káros hatást tud az idegrendszerre kifejteni a csilipaprika, tehát nem szoktuk ajánlani így étkezéshez rendszeresen. Most egyszer-egyszer valaki eszik, attól nem lesz komolyabb dolog, de az, hogy rendszeresen ezt fogyasszuk, vagy gyakran ezt nem ajánljuk. És akkor ezeket, ha így hozzá, turmixoljuk például akár a zellerhez is, a zellergumóhoz mondom, vagy akár a zellerszárhoz, a zöldhöz, a zöld levélhez, mert a zellering az megint más, azt inkább beletesszük ebbe a nyerslevesbe, akkor kapunk egy ízes levet. És ezt még úgy is lehet, hogy valaki, hogyha szeretné, hogy akár petrezselyemzöld egy picit beízesíti, akár egy kis fűszerrel, amit szeret, ugye, mint a paradicsomnál a bazsalikom, és akkor ilyen ízes leveket kapunk. Lehet próbálkozni, kísérletezni. Az édesnél pedig ez a hajdina csírás turmixolás, ez nagyon finom egyébként lucerna csírával is. A lucerna csíra is egy semlegesebb ízű csíra, és ezt is lehet turmixolni különböző gyümölccsel, akár zöldséggel is meg lehet próbálni, mondjuk inkább mi turmixolni gyümölccsel szoktuk a csírákat. reggelire, de akár lehet alucárna csirát is fogyasztani dióval is, mákkal, mézzel, és akkor nem kell összeturmixolni, mert hát sokan csak ezt ismerik, hogy valamilyen pástétomos kenyérrel, vagy főzelékbe, levesbe rászólni a csirát, így is nagyon finom, csak nem tudunk belőle megenni esetleg olyan mennyiséget, amennyire mondjuk télen szükségünk lenne, és akkor így tudunk több csirához jutni. Egyébként rendkívül finom, most éppen láttam, én is kértem is egy zacskóval a napraforgott csira, hát annak a csiráztatása egy kicsit már feszültségesebb, bonyolultabb, de rendkívül finom, például csemegének, így rászólni főzelékekre, levesekre, meg a férfiak nagyon szeretik a retek csirát, hát az már ugye olyan erősebb, pikánsabb, tehát ezeket így lehet használni mindenre, de ezeket a semlegesebb, lágyabb ízőeket használhatjuk alapnak bármilyen sós, édes étel készítéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó próbálkozást kívánok!
Köszönjük szépen a figyelmüket, 10 perc szünetünk lesz, és akinek van kedve kérdezni, hozzászólni, szeretettel várjuk a kedves vendégeinket.